Sok-sok szeretettel köszöntöm a Neokon saját bejáratú podcastjének, a Konkesznek hallgatóit. Kis ideje nem találkoztunk, ennek technikai okai voltak, de most ismét itt vagyunk, és hát rengeteg megbeszélni valónk van. Három témával készültünk, a stúdióban itt van velem Hajdú Tímea, Neokon szerkesztője, illetve Seres Attila, a Neokon főszerkesztő helyettese, jó magam, Megyeri Jonatán vagyok, a Neokon főszerkesztője. A három téma pedig, amivel készültünk, az egyik, amely mindannyiunkat talán leginkább, és ha úgy tetszik, testközelből érint, az ukrán válság, az Ukrajnában zajló háború. A második az izraeli belpolitikai események, ismét választásra készül a zsidó állam. A harmadik téma pedig az Egyesült Államokban múlt hét végén hatalmas port kavart abortusz törvény és az ehhez kapcsolódó abortusz gyakorlat változása. Ez bár minket, ha úgy tetszik, csak távolabbról érinthet, de azt gondoljuk, hogy feltétlenül szükséges, hogy ezt a Neokon olvasói, hallgató is alaposan ismerjék ezt a témát. Sziasztok, üdvözöllek benneteket! Azt beszéltük, hogy kezdjük az izraeli helyzettel. A következő dolog történt, most már hónapok óta válságban van az izraeli kormány, vagy válságban volt az izraeli kormány. Egyre másra hagyták el a 8 párti koalíciót képviselők, vagy elhagyták, vagy úgy azt jelezték, hogy nem fognak megszavazni bizonyos sarkalatos vagy fontos törvényeket, minek utána múlt hét elején Naftali Bennett miniszterelnök bejelentette, hogy kezdeményezni fogja a Knesset feloszlatását, a 24. országgyűlés feloszlatását, és új választásokat készül kiírni. Sommázva, ami a múlt héten történt, és ma hétfőn beszélgetünk június 28-án, ha minden igaz, ma fog szavazni a Knesset a feloszlatásáról. Az elmúlt napok nem teltek eseménytelenül, ugyanis az ellenzéket vezető Likud párt és annak vezetője Benjamin Netanyahu, amellett rendkívül örült a Knesset feloszlatásának, tulajdonképpen azonnal elkezdte, vagy hát ez valószínűleg már elkezdte sokkal korábban, de azonnal elkezdte a különböző képviselők és pártok vezetőinek megkörnyékezését, hogy választások nélkül írjanak ki, vagy alakulhasson új kormány, ami azt jelenteni, hogy a jelenlegi mandátumszámmal és felosztással alakulja meg új kormány. Ugye ennek mi lehet az oka, mi járhat Netanyahu fejében? Miért olyan jó az, hogyha választások nélkül alakul új kormány?
Hát ugye az egész mostani koalíciónak az volt az értelme, hogy ne kelljen új választásokat tartani, hiszen a mostani kormány sem közvetlenül a tavalyi választási eredmények tükrében alakult meg. Ugye nem tudom, hogy a hallgatók emlékeznek-e még egyáltalán a 2021-es választásokra, amit a Likud nyert meg végül is, és mégsem sikerült neki kormányt alakítani, és vele szemben egy széles 8 pártból álló koalíciót hoztak össze. Na most az izraelieknek baromira elegük van, mert ez a tavalyi már a negyedik választás volt, azt hiszem 2 éven belül, mert egyszerűen nem sikerült stabil kormányt alakítani, és ezek szerint ez a mostani is, bár a vártnál sokkal stabilabb volt, mert sokkal nem jósoltunk volna néhány hónapnál többet neki, és végül is 1 évet kihúzott, és nem is sikertelenül, tehát a személyes véleményem az, hogy ez a kormány számomra meglepően jól teljesített.
Erről is már mindjárt beszéljünk.
De ezzel együtt, hát mindenképpen az a kívánatos, hogy minél kevesebbet kelljen piszkálni a választókat, tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon okos ötlet, hogy Még hogyha kicsi is az esély, rá meg kell próbálni. A jellegi, hogy mondjam, abból főzni, ami most van. Én ugye azt szoktam mondani, hogy abból főzök, ami van, tehát abból főzni levest, ami rendelkezésükre áll. Most ez annak ellenére, hogy nem túl valószínű, mert azért az erőviszonyok nem sokat változtak. A legutóbbi közvéleménykutatásokon, amikről a héten hoztunk egy cikket, az eredmény született, hogy továbbra is Benjamin Netanyahu toronymagasan a legnépszerűbb miniszterelnök jelölt, Tehát amikor...
Igen, de ez nagyon sokszor pártpreferenciában nem...
Igen, pont ezt akartam mondani, hogy 48% a megkérdezetteknek továbbra is, mint egyébként hosszú évek óta mindig, Netanyahut nevezte meg a legalkalmasabb miniszterelnöknek, és ez torony magas, tehát a következő az azt hiszem talán Gantz 32%-kal, és a szegény Bennett meg 11%-kal kúlok hátul. De a közvéleménykutatás azt is kimutatta, hogy egy új választás sem tudna Likud többséget létrehozni. Tehát ugyanaz a béna kacsa effektus várható. Csak még egyetlen szó, mielőtt visszaengedem a szót hozzá, hogy ennek a próbálkozásnak az ad, legalábbis számomra, mint megfigyelőnek egy kicsit szubjektív pozitívumot és értelmet, hogy az izraeli araboknak a pártja, ez a Mansour Abbas vezette Rám párt, amelyik a jelenlegi koalíciónak a tagja, ez egy sokak számára meglepő, bár teljesen logikus kijelentést tett, miszerint ő gyakorlatilag bármilyen izraeli kormánykoalícióba hajlandó szerepet vállalni. Tehát most már nem zárta ki azt sem, hogy akár a...
Egy jobboldali Netanyahu.
Nem a jobboldali, hanem hogy, hogy egy olyan Likud kormánykoalícióba is beszálljon, amiben az ő számára radikális jobboldali, nacionalista jobboldali pártok is részt vesznek. Bár ennek én nem látom túl nagy valószínűséget, pont azért, mert a nacionalisták valószínűleg nem hajlandók vele kormányt alakítani, de a személyes véleményem az az, hogy az izraeli arabok integrációja a következő kormányok és a következő választásoknak nagyon fontos fókusz témája lesz, ezért fontos az a kis színes részletkérdés.
Két dolgot szeretnék hozzáfűzni ahhoz, amit mondtál. Az egyik az, hogy talán a hallgatók, olvasók kevésbé tudják, hogy miért nem sikerül, ugye említetted, hogy a Likudnak nem sikerülne többséget szerezni a parlamentben, ugye az izraeli választási rendszer olyan, annyira demokratikus, mondhatnánk túl demokratikus, hogy 3,25%-os bejutási küszöb van a parlamentben, ami azt eredményezi, hogy rendkívül sok kisebb párt is bekerül az országgyűlésbe, ami azt eredményezi, és már egy megemelt, igen, mert azt hiszem, hogy is volt, két és fél százalék volt. Tehát, hogy sok kis párt bejut ugye az országgyűlésbe, ami azt eredményezi, a szavazatok elforgácsolódnak, ezért semmelyik nagy párt nem képes 61 mandátumot összeszerezni, ami ugye szükséges lenne a koalíció, vagy a többséghez. A másik, amit szerettem volna...
Ehhez kapcsolódóan, de ennek van egy fordított hatása is. Sokkal könnyebben forgácsolódnak le a nagypártokról a kispártok, pont ezért, mert van esélyük a bejutásra, hiszen a jobboldali tömbnek szinte az összes pártja a Likudból dezertált.
Ez igaz, az új reménypárt.
Netanyahuval összeveszett, korábban összeveszett politikusok.
Sőt, hát is Naftali Bennett is.
Hát ezt mondom, igen, hogy gyakorlatilag az egész jobboldal az ilyen Netanyahuról leforgácsolódott Likud dezert.
Igen, ugyanakkor azt is kell tudni.
Csak azért, tehát ezért fontos, hogy őnekik megéri leforgácsolódni, mert még így is be tudnak jutni, és zsarolási pozícióba tudnak kerülni.
Viszont itt jön a másik, ahhoz, amit te mondtál, amiért kerülnék az újabb választások írását, hogy ugye a közvéleménykutatások, amik azért az fontos megjegyezni, hogy a magyarországihoz képest eddig úgy tűnik, hogy precízebben dolgoztak az ottani közvéleménykutatók, tehát plusz-minusz, nem tudom, 5%-os hibahatárral azért ők elég jól meg tudják becsülni, hogy mi is fog történni. Jegyzem meg, egy 9 milliós országban, tehát egy hasonló méretű országban, mint hazánk.
És politikailag legalább annyira megosztott.
És legalább annyira megosztott ország. Ott azért úgy tűnik, hogy kisebb pártok, vagy jelenleg kisebb pártok közül van, aki nem jutna be a koalícióba. Éppen ma reggel lehetett arról olvasni, hogy nagyon hogy több, nagy esély van arra, hogy több ilyen kisebb, közepes párt összebútorozna, vagy összeolvadna. Beszélik a Gideon Szárféle új reménypártot, hogy összeolvadna a kék-fehér párttal, vagy akár a Bennett-féle Jaminával, ahol ugye az érdekes, hogy az egyetlen, szerintem a legérdekesebb hír ebben a történetben ma, az az, hogy az egyetlen oka, amiért nem valószínűsítik a szakértők, hogy összevonódik a Jamina párttal, hogy a Naftali Bennett vezette Jamina párt akár hajlandó lenne Netanyahuval is kormányra állni, a Gideon Szár meg biztos, hogy nem akarna Netanyahuval, ami felveti azt a kérdést, hogy ha Bennett hajlandó akár Netanyahuval is koalícióra lépni, akkor mi szükség volt erre az egész elmúlt egyéves hajcihőre, miért nem megspórolhatott volna sok millió sékelt és sok fejfájást nagyon sok
annak idején még a Likud is így került hatalomra, tehát a Likud is egy dezertőr párt.
Igen,
volt. Kétségtelen. Annak idején akkor a hallgatók közül az idősebbek talán még emlékeznek Ariel Sharonra, aki a 2005-ös választások előtt pár hónappal dezertált a Likudba, és ráadásul meg is nyerte a vadonatúj pártjával a választásokat. Szóval Izrael azért tényleg a csodák földje és az ígéret földje. De a Gideon Szárra csak egy megint érdemes egy mondatot, fél mondatot pazarolni. Gideon Szár nem más, mint Netanyahu-nak a kihívója volt.
Volt, igen.
Talán két vagy három évvel ezelőtt a Likud elnökségért, és azon annyira összezördültek, hogy ő megalakította a saját új pártját. És most a mostani turbulenciában Netanyahu könyörög neki, ráadásul nyilvánosan könyörög neki, hogy térjen vissza a megtévedt bárány a Likudba, és hát egyáltalán nincs kizárva az izraeli politikai életbe, hogy fog kapni akár egy...
Igen, és azért ott is fenntartásokkal kell kezelni, amit politikusok mondanak. Tehát a soha nem fogok összefogni vele. Ilyen, hát ezt hallottuk már.
A Szárnak külügyminiszterséget ajánlott Netanyahu. A Bennettnek a pletykák szerint, a rossz vagy jó nyelvek szerint egyenesen miniszterelnökséget.
Gantznak ajánlott miniszterelnökséget egy évre. Ráadásul úgy, hogy ugye Gantz, akit korábban azért becsapott, mert a rotációs kormányból Gantzra már nem jutott a miniszterelnöki szék, ő kezdte volna.
Amivel én egy láda pesgőt nyertem, mert amikor megkötötték azt
akkor a díjat,
soha nem lesz miniszterelnök.
Ahogy egyébként én meg arra fogadtam, hogy Jair Lapin nem lesz miniszterelnök, ebben egyébként nem lesz igazam, mert most lesz. Mert most lesz, de igaz, hogy csak nagyon rövid idő, pár hónapra.
Viszont egy érdekes színes mellé, hogy ugye Netanyahu minden idők leghosszabb ideig hivatalba levő miniszterelnöke, már most, ugye, már ezt elérte ezt a címet, és Jair Lapid viszont minden idők legrövidebb ideig hivatalba levő miniszterelnöke lesz, hogyha csak meg nem választják.
Még egy érdekesség talán a hallgatóknak, ami azért, hát nem is tudom, mennyire mutat hasonlóságot, vagy különbséget a hazai politikai élethez. Az ottani baloldali pártok is azért rendesen küszködnek, két jelentős baloldali párt van, a Merec és a Munkapárt.
Már amennyire
jelentős, mert most arról beszélnek, hogy itt is várható összeolvadás, mert hogy félő, hogy valamelyikük már be se jut.
Tehát a DK és az MSZP.
Én nem mertem volna mondani, de valami hasonló.
De a méretek.
A méretek azok nagyjából hasonlóak, és ugye ez is azt mutatja, hogy Izraelben tulajdonképpen azért alapvető, ugye a Netanyahu személye a legmegosztóbb, az egyébként csupa jobboldali párt, tehát ugye van jobboldalon egy csomó párt, Netanyahuval vagy anélkül, van középen, bal középen a Jair Lapid féle Yeshatid, van jövőpárt, és aztán van tőle balra ez a két törpe párt, akik most éppen összeolvadáson fondorlatoskodnak, és vannak az arab pártok, akik pedig a mérleg nyelvét jelenthetik, egyre inkább jelenthetik minden választáson.
Akik szintén megosztottak, hiszen van az
Egyesült Arab Lista.
Egyesült Lista, akik a baloldaliak.
Ami egyébként már eleve, hogy a nev is mutatja, sok kispártnak az egyesültje.
Igen. És ott van ez a dezertőr, ugye az arabok szempontjából dezertőr rámpárt, a Mansour Abbas-a, akit még egyszer mondom, hogy érdemes ezt megfigyelni, mert ez egy nagyon...
Ügyesen politizál ez a Mansour Abbas amúgy, mert ugye ez egy alapvetően fundamentalista, iszlamista párt a rám, és számomra nagyon meglepő és egyébként örvendetes volt az, hogy pár hónappal ezelőtt ő maga, dacára, hogy iszlamista és arab párt képviselő, magában nyíltan azt mondta, hogy most már le kell venni a terítékről az arab pártoknak azt a kérdést, hogy Izrael ez egy zsidó állam-e vagy sem, mert hogy az, és ezzel a realitással együtt kell tudni élni, és ezen a realitáson belül kell tudni politizálni, amiben bölcsességet mutat.
Tehát egy pragmatikus szemléletet hozott be, amiben az izraeli arabok számára a zsidó államon belül kell megteremteni a hazát, és nem ezt a folyamatos ellenállást erősíteni. Tulajdonképpen igaza lesz a főmunkatársunknak, Robert C. Castell főmunkatársunknak, aki már korábban, hónapokkal, most talán évekkel ezelőtt megírta, hogy az izraeli araboknál a lojalitás az nem az államhoz, hanem a törzshöz kötődik. Tehát az izraeli arabok számára, és ezért nem ellentmondás, amit mondta, hogy az iszlamista párt, hogy az izraeli arabok számára a lojalitás a törzshöz és a valláshoz kötődik, és őnekik tulajdonképpen édes mindegy, politikai szempontból, hogy milyen állam rezonban működnek, hogyha őket béké adják, hogyha őnekik biztosított a vallásszabadságuk, és biztosított a saját törzsi öntudatuk és a törzsi lojalitásuk. Úgyhogy akár ez még egy jövőbe mutató dolog is lehet. Még egyetlen mondat, hogy az izraeli társadalom egyértelműen jobbra tolódott. Tehát a többsége az izraeli társadalomnak az ma már egyértelműen jobboldali, tehát tulajdonképpen a jobboldalon belüli párttorzsalkodások azok, amik akadályozzák egy rendes jobboldali stabil kormány megalakítását, és nem a közvélemény.
Nyergeljünk a másik témánkra. Attila, mi történt az elmúlt, mióta utána találkoztunk?
Megemlíteni azért a Biden hamarosan
Izraelbe
látogat. Igen. Érdekes lesz főleg ebben a kontextusban.
Mert például Jair Lapid fogja őt fogadni valószínűleg a Ben Gurion repülőtéren.
Igen.
Hát igen,
amire senki nem számított.
Hát igen, Biden ugye most Izraelbe látogat, de hát sokak számára, hogy az én számomra is ez csak egy ilyen udvariassági látogatásnak tűnik, ennek a látogatásnak, ugye ez egy közel-keleti körút, és ennek a látogatásnak a fő attrakciója az a szaúd-arábiai látogatás. Ugye nagyon nagy meglepetés érne bennünket, hogyha Biden a jeruzsálemi tárgyalásain, ha egyáltalán hajlandó Jeruzsálembe tárgyalni egyébként, és nem csak Tel Avivba, hogyha jeruzsálemi tárgyalásain előhúzna valami nagy meglepő közel-keleti rendezési tervet.
Nem, arra senki nem számít szerintem.
Hát senki, ezért mondom, hogy nagy meglepetés lenne, pedig eddig minden amerikai elnöknek volt valami vízió, hogyha más nem a kétállami megoldás, de a Biden...
Azt most fogja hangsúlyozni, de...
Szerintem a Biden most az egészet, szóval úgy kell neki ez, mint pupa hátára, ez az izraeli látogatás, de utána megy Szaúd-Arábiában.
Az viszont kell neki.
Az viszont nem csak neki kell, az mindannyiunknak baromira kell, mert a szaúdi látogatás az arról szól, hogy befejezik a szaúdiak szutyongatását, ugye a Hagodzsi, vagy Hadzsogi, vagy hogy hívták.
Hagodzsi, a megölt új, a Törökországban megölt.
Az a szegény...
Közel vagy szerint.
Hogy?
Közel van a kiejtés, szerintem megfelel.
Az a szegény amerikai, szaúdi ellenzéki újságíró, akit gyalázatos módon meggyilkoltak Törökországba a szaúdi hercegnek az utasítására, földaraboltak, szóval valami egészen felháborító dolog volt, és éveken keresztül emiatt hideg volt a szaúdiakkal a kapcsolat. De ugye az előző témánkhoz visszakötve, de Izraelnek meg még a trumpi örökség következtében egyre melegszik, egyre javul a kapcsolata az egész öböl térséggel. Tehát Bidennek a szaúdi látogatása izraeli szempontból jó hír. Szaúd-Arábia a közel-keleti NATO-nak, szokjuk ezt a szót.
Igen, erről most egyébként Dafke, bocsánat, hogy félbeszakítalak, de ebből most Dafke lehet is olvasni. Jordánia például tegnap kijelentette, hogy egy ilyen közel-keleti új NATO-szerű katonai szövetséget ő elsőként támogatna.
Ami nagyon jó hír.
Hiszen a, ha is amennyiben Izraelnek ez Izrael partnerségében
az első
történne,
szomszédja.
De valószínűleg így fog.
Tehát tulajdonképpen az Ábrahám egyezmények, nyilván a nézők, illetve a hallgatók, hogyha minket hallgatnak, biztos emlékeznek még a trumpi örökségből az Ábrahám egyezményekre, amik beindították az arab országokkal az enyhülést. Tehát ezek így összességében jó hírek Izrael számára, hogy az izraeli biztonsági kérdés a közel-keleten javulni fog. És Bidennek a legfőbb látogatásának, hát az olaj. Az az olaj dolog. Ugyanarra próbálja rávenni, amire régen sikerrel vette rá a szaúdiakat a 80-as évek elején, és pedig, hogy árasszák el a piacot olcsó olajjal, és ezzel nyomják le az oroszoknak a bevételi forrásait. Minden elemző szerint ez a legfontosabb célja most az...
Erre mennyi esélyt látok, hogy ez meg fog történni, hogy a szaúdiak erre igent mondana? Miért mondanának erre igent? Egy okot biztos tudok.
Megéri-e nekik ez a nagy kérdés?
Megéri. Mindent megér nekik.
Egy okot, bocsánat, hogy mi lehet az oka, hogy a szaúdiaknak ez megéri? Az egyik azért az ő, ugye itt nem szabad figyelmen kívül hagyni a regionális vezetői szerepre való törekvést, ami a szaúdiak szempontjából tényleg nagyon fontos. Ezzel ők azért jelentősen meg tudnák mutatni,
hát az iráni veszedelem,
az egész világot megmenteni tudnák itt a szaúdiak.
Meg is mentették, erről kevés szó esik, ezért nem győzök minden ilyen alkalmat megragadni, hogy ezt elismételjem, hogy a Szovjetunió összeomlásában az egyik fő ok az volt, hogy a szaúdiakat rávették, hogy tegyék tönkre a Szovjetunió olajárbevételeit. A másik pedig, hogy ezzel párhuzamosan ugye jött a csillagháborús...
vagy költekezési verseny.
Hát igen, tulajdonképpen az a blöffje Reagannek, és ez a kettő, tehát a bevételeit lenyomta a Szovjetunió, a kiadásait felnyomta, és ezzel a Szovjetunió tönkretette, és hát most azért nem túl nehéz felfedezni némi párhuzamot a mostani fejleményekben. Én azt gondolom, hogy igen, sikerrel fog járni. Hát a szaudiakat nem nehéz meggyőzni, F-35-ösöket kell nekik adni, meg biztonság.
Egy kis katonai technológiát és egyebeket.
Biztonság. A szaudiak nem járnak ezzel rosszul. Hát a szaudiaknak majdnem mindegy, hogy azért van sok pénzük, mert sok olajat adnak el, vagy azért meg keveset drágán.
Hát a kérdés az, hogy az olajkészletek meddig tartanak, de azért azok még tartanak.
Hát szerintem a mostani generációt még...
Ez még nem érinti. És még egy kérdés ezzel kapcsolatosan, hogy vajon a... most elfelejtettem, menjünk tovább, bocsánat. Ha már Biden, ha már Szaúd-Arábia, és ha már olcsó vagy drága olaj, mert azért abban mindannyian egyetértünk, hogy ez a legégetőbb probléma jelenleg a nyugati világban, ugyanis az energiaárak és az ehhez kapcsolódó háborús.
Szó szerint a szénerőművek a legégetőbb.
Mert hogy igen, ez égető egyébként.
De
ez
erre majd térjünk rá.
Mármint a szénerőművek újra beindítására, ez is nagyon fontos. De ha már Amerika, és eszem jutott, hogy mit akartam ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy arról mit gondoltok, mert ez is megint egy mai hír, hogy mégis lehet, hogy van esély itt az iráni atomalkú újraélesztésére. Amerika lehet, hogy visszaül a tárgyalóasztal, vagy leül egyáltalán az irániakkal a tárgyalóasztalhoz. Ez hogyan illik ebbe a szaudi képbe? Ez lehet, hogy két kapura játszik Amerika, és megnéző, hogy melyik az, amelyik előbb jár külpolitikai sikerrel. Azért Biden népszerűsége a béka feneke alatt van.
Neki nagyon fontos, hogy bármilyen sikert elérjen. Hát ez simán lehet, hogy ez csak a mézes madzag bot taktika, hogy egy kicsit meghúzza.
Húzom, ereztem, aha.
Mert azért ugyanaz van Iránnal kapcsolatban, és mint egyébként Oroszországgal, meg mindennel kapcsolatban, hogy a szankciópolitika sokkal bonyolultabb és sokkal elképesztőbb.
Ez kivéreztetésre hajt, és az idő, és az mindenkinek.
De nem csak idő, hát olyasmire kényszerít országokat, amik nem olyan jók. Például, most, hogy más nem mondjak, Szíriát most kábítószerkereskedelemre ösztökéli, Venezuelával kapcsolatban is hasonló fölmerült, Afganisztánnal kapcsolatban is fölmerült. Tehát amikor túlságosan párja pozícióba szorítanak.
Akkor nincs más választása, mint hogy tényleg.
Hát valahonnan pénzt kell szereznie, tehát simán elképzelhető, hogy az irániaknak is valami morzsát akar szórni a Biden.
Ez úgy értem, hogy Európa akar legjobban visszatérni, tehát azért az látszik.
Igen.
Tehát most már be is vallotta a Josep Borrell, az európai külügyi.
Külügyminiszter. Igen.
Hát, igen, tehát hogy ő főképviselő. Ő mondta, hogy elismerik, hogy azért az olaj eléggé benne van abban, hogy szeretnének kiegyezni Iránnal. Ez most
hogy
már...
kell az iráni olaj.
Igen, hogy jó lenne, hogyha be lehetne újra kapcsolni a világgazdaságba. De azért ez megint csak egy ilyen self-inflicted, tehát hogy ez is megint az olajszankciókkal függ össze. Tehát, hogy itt azért a morális, tehát ugye a morális érvelésük azért itt eléggé megbukik.
Na világos, de mondjuk, de mondjuk nézzük a pragmatikus oldalát.
Egyébként ez nagyon fontos szempont, amit mondott Timi, hogy hát tényleg, hát Irán meg belefullad az olajba. Ugye Európa már Kínába, Venezuelából vesz olajat, és tényleg akkor...
Iránnak meg egy csomó van?
Igen, azért, hogy
felmerül, hogy... Ami a különbség Irán és Putyin, Irántól vásárolni olajat, vagy Putyintól?
Épp ez az, hogy az ajatollakkal, aki az Egyesült Államokat a nagy sátánnak, Izraelt a kis sátánnak nevezi, ő miért jobb partner, mint mondjuk Putyinnal tárgyalni.
És Venezuela miért jobb
Venezuela
partner?
Szintén. Tehát, hogy ez igazából megdönti.
Hát, és arról nem is beszél, hogy a pénzzel árasztod el.
Igen, ami már velük tény. Már igen.
Venezuelából konkrétan jön.
Igen, mellesleg ugyanez felmerül Szaúd-Arábiánál. Egyszerűen majd ezt így valahogy otthon kell a Bidennek, inkább a demokrata párton belül kell ezt megmagyarázni. Majd, hogy most miért békül a szaudiakkal.
Hát arról nem is beszél, hogy az orosz olaj... És
a... Miért áll össze ilyen csirkefogókkal? Hát miről van szó?
Hát mert kell az olaj. Ugyanakkor Putyinál is ez az érv, hogy morális...
Igen, csak ugye az amerikai, különösen a demokraták szeretik ezt a... Szeretnek morális külpolitikát. Hát játszani.
Azért ez logikus, nem? Ez érthető, hogyha már szuttyongatunk államokat, akkor tényleg legyenek morális alapjai.
Igen, tudod, például ugye az amerikai kedvenc, az emberi jogok mindenre, mindig állandóan az emberi jogokkal jönnek, mindent abba csomagolnak, azzal támadnak.
A női transz.
Most sem Iránnal, sem Szaúd-Arábiával kapcsolatban.
Tehát mondani, hogy ebben a tekintetben Szaúd-Arábia csak egy leckével jár előrébb Iránnál, vagy jobb Iránnál, tehát ott sem... Tehát az amerikai mércével, nyugati mércével mérve az emberi jogok, hát ott is finoman szóval hagynak kivetni valót, vagy maguk mögött, nem?
Biden most Európában van, ugye? Most a G7.
Most igen, igen, tegnap még Németországban volt. Nem tudom, hogy most.
Nem tudom, mennyire tudja, hogy pontosan. De beszéljünk Biden népszerűségéről, jó? És ezzel jó. Kapcsolatban...
Hát arról nehéz beszélni.
Vagy annak a hiányáról, igen. Tehát ugye a terminusán, ugye az amerikaiak az nagyon szeretik ezt a mért. Mindig méregetik, hogy az elnökségének x-edik hónapjában, évében éppen hogyan áll a népszerűség. Soha senki, ideértve Trumpot is, aki talán a legmegosztóbb elnök volt az legújabb korban, senki nem volt ilyen népszerűtlen, mint Biden. Nála népszerűtlenebb...
Az adott pillanat.
Az elnökségének ezen a pontján. Nálánál csak Kamala Harris teljesít rosszabbul az alelnöki pozícióban, aki csak akkor, akinek minden alkalommal csökken a népszerűség, ahányszor kinyitja a száját. És történt múlt héten Amerikában valami, amiről rebesgettünk, hallottunk, ugye áprilisban kiszivárgott egy alkotmánybírói belső levelezés, vagy kiszivárogtatták.
Nem a döntés.
Vagy a döntés.
A döntésnek a tervezete.
Egy döntés tervezet.
Ami végül is igaznak
egy
bizonyult.
Döntés előkészítő.
Amiről aztán mindenki elkezdte mondani, hogy senki nem arról beszélt, hogy ez hogyan szivároghatott ki, ez lett volna a legfontosabb kérdés.
Na de mi az most már egy csökkentés?
És mi ez? Mi ez, Timi?
Hát gyakorlatilag érvénytelenítve lett a Roe v. Wade döntés, az 1973-as. Talán érdemes beszélni a konkrét bírósági döntésről, ami most történt, ez a Dobson kontra Jackson. Ez,
először az eredetit.
Nézzük meg azt, mi volt a Roe v. Wade,
mondjuk,
Roe versus
igen, de
Wade.
Érdemes ezzel kapcsolatban. A Roe v. Wade az gyakorlatilag engedélyezte az abortuszt mind az 50 államra. Azt mondta, hogy a 14. kiegészítésben benne foglaltatik az abortusz joga. 14. kiegészítésről az a, tehát például az, hogy minden ember egyenlő a törvény előtt, hogy megfelelő eljárásod legyen.
Jó, de várjál, vagy csak egy kicsit helyezzük már kontextusba, hogy miért olyan fontos ez. Amerikában ugye precedens jog van, ugye?
Igen.
És a precedensekből vezetik le például az alkotmány értelmezéseket, ugye? És itt egy konkrétan egy nő perelt, mit egy államot perelt? Vagy mi volt az a...
Hát, hogy abortusz szeretett volna végezni, de abban az államban nem lehetett.
Tehát az államot, ugye? Az államot terelte, és akkor a bíróság hozott egy számára kedvező döntést, ugye? És ezt... Nem. Elutasította az állam a döntést, és ezért fellebbezett, és a legfelsőbb bíróság ebben a kérdésben foglalt állást.
Szóval azt mondta, hogy az alkotmányos joga...
Az ő konkrét ügyében foglalt állást, és ezt általánosította, ugye az alkotmányra. Csak ezért próbáltam egy kontextusba helyezni, hogy miért fontos ez, hogy Roe kontra Wade. Ez egy konkrét szeméről van szó.
Igen, igen. Aki aztán később életpárti aktivista lett.
Igen? Igen. Ez már csak a sorsfintora.
Igen, hát igen.
Elképesztő.
Igen, itt volt egy nagy fordulat. Igen.
Egy fiatal nőről beszélünk. Ugye 20-as évek elején.
Igen, egy fiatal nő volt.
Ezt tudom, valószínűleg még él.
Nem, már meghalt. Mindegy, azt nem térjünk vissza.
Igen,
konkrét.
Most kiszivárgott egy ugye
csak ezt akartam kontextusba helyezni, hogy egyáltalán hogy került szóba, hogy abortusz. Tehát az alkotmányból gyakorlatilag megtiltották, levezették, hogy megtiltják a szövetségi államoknak, hogy az abortuszt szabályozzák. Mert szövetségi szinten
engedélyezésre ezt az abortuszt, igen.
Igen, tehát amit így mondtam az elején, hogy a 14. kiegészítésbe bele lett gyakorlatilag magyarázva, tehát beleértelmezték, és azóta gyakorlatilag azt mondták, hogy az alkotmányos jog, tehát például a hírekben mindenhol szinte így jött le, hogy megszüntette a legfelsőbb bíróság, mint alkotmányos jog, mert azt mondták, hogy ez egy hibás döntés volt, az alkotmányban nem szerepel az abortusz, ezért nem is mond róla semmit, tehát akkor az nem lehet belemagyarázni, de visszatérve, tehát ez a Mississippi is ügy, azért ez egy szándékos ügy volt, tehát azért ezt is érdemes. Igen, tehát hogy 49 évet tulajdonképpen folyamatosan próbáltak a különböző államok, aktivisták olyan törvénytervezeteket benyújtani az államokban, amik aztán majd felkerülhetnek a legfelsőbb bíróság elé, és konkrétan, tehát hogy a Roe-i védet behelyezik, hogy, meg, hogy ugye hatálytalanítani lehessen, és ez is egy ilyen ügy volt.
Tehát egy másik precedens.
Igen,
hogy újra
vegye elő a legfelsőbb bíróság, újra vegye elő a legfelsőbb bíróság. Ezt meg lehet tenni, ilyen már volt. Tehát, hogy már máskor is megfordítottak törvényeket, tehát a szegregációval kapcsolatban ez azért fontos megemlíteni. Tehát nem már előfordult
ilyen. Azt is az alkotmányból vezették le, hogy a feketék megkülönböztetése alkotmányos, és utána ugye megváltoztatták, hogy mégis az.
Igen.
Igen, az jó párhuzam.
Igen, és ez a Mississippi államban 15 hetes tiltást vezettek be, amit a helyi bíróság is...
15 hetes terhesség felett tilos lenne az abortusz.
Igen. Kivéve a nő egészsége, és hogyha nagyon beteg a magzat. Ez volt a két kivétel. Ez egy nagyon liberális értelmezés. Európában az átlag az 12 hét.
Nálunk is, ugye?
Azt hiszem, igen, Magyarországon is 12 hét.
Az Amerikában vannak államok, ahol egészen a 7. hónapig lehet terhességet megszülteni.
Nem,
8.
9.
9. New York államban 9.
Az nem, hogy viable, az nem, hogy életképes magzat, hanem...
Hát ott már az merült föl, hogy az orvosnak nem hogy abortusz kell követni, hanem meg kell
ölnie, születni, és meg kell ölnie.
Mert az a magzat, az már nem hal meg attól, hogy kiveszik.
Igen.
Na mindegy,
ebben
most ne is menjünk.
Igen, és tehát ezt a törvényt, ezt a helyi bíróság és a felebbiteli bíróság is elvetett, és azt mondta, hogy az abortusz klinika, aki beperelte a törvényt, hogy ez ütközik a abortusz alkotmányos jogával, amit ugye a Roe-ból vezettek le, ez elkerült a legfelsőbb bíróság, és itt mondták ki, hogy nem alkotmányos jog, és törvényes a Mississippi, nek a döntése, megtarthatják a 15 hetes tilalmat, és ezzel együtt, tehát az érdekes, hogy külön választották egyébként a Roe-tól, mert az egyik bíró, a Roberts, az nem akarta hatálytalanítani. Nem, hát ő ilyen, mindig azt mondták, hogy konzervatív.
Nem baloldaliak,
ez liberális. Nem így,
vagy liberálisabb, bocsánat, elnézést.
De ő ilyen közép. Uh-huh. Közép, ő azt mondta, hogy ő azt támogatja, hogy a Mississippi törvényt az megtartsák, de ő nem szeretné
nem
a Roe-t. Igen, ő nem vetné el a Roe-i védet, ezért valójában a döntés nem 6-3 volt, nem 5-4. Hát igen.
És akkor volt
ilyen
egy
bonyi. Igen.
Tehát gyakorlatilag egy új precedenssel ütötték ki a korábbi precedenst, ugye? Akkor jól értem, hogy itt most
igen,
a konkrétan...
Igen. Hát a helyébe lépett.
Tehát ez a 15 hetes törvényt talált, vizsgálta meg az alkotmánybíróság, hogy ez alkotmányos-e?
Igen. És azt mondták, hogy alkotmányosnak találták, mert az államok dönthetnek.
És viszont, hogyha ezt mondják, akkor a másik...
Bárhogy
az,
dönthetnek. Tehát akár, szó szerint kimondták, hogy akár meg is tilthatják, ha úgy gondolják.
Most azért fontos erről beszélni, mert az egész világ, beleértve a magyar médiát is, meg az európai médiát, meg Macront is, ugye, tehát vezető politikusok is, ezt úgy tárgyalták...
Kész, vége az abortusznak Amerikában.
Amerikában betiltották, megtiltották elvették a nők abortuszhoz.
De ugyanezt mondták a demokraták is, tehát ez igazából nem is a világnak a hibája, hanem maguk az amerikaiak sem tudták pontosan, hogy egyáltalán mi van.
De tulajdonképpen nézzük meg, mi is történt.
Tehát fogalmazzuk meg, tehát, hogy nem...
Az történik, hogy nem szövetségi. Tehát azt jelentették ki most az Alkotmánybíróság, hogy alkotmány szempontjából nincsen az alkotmánynak mondani valója az abortuszról, ez nem egy szövetségi kérdés, hanem visszautalta az abortuszról való döntést az egyes államok, konkrétan az egyes államok választott képviselő testületéhez, ahogy egyébként logikusan kéne legyen. Tehát magyarul az fog történni, hogy lesznek államok, mint mondjuk Kalifornia, meg New York állam, meg nyilvánvalóan Connecticut állam, tehát mondjuk jellemzően kék államokban, ahol liberálisabb lesz, ahol továbbra is lesznek abortuszra lehetőségek, ilyen vagy olyan módon, és lesznek mondjuk piros államok, tehát republikánus többségű államok, ahol meg valószínűleg vagy szigorú törvények lesznek, vagy egyáltalán. De az egyes most jól tudom, hogy az egyes államokban, ugye van Amerikában egy alkotmányos jog, az pedig az egyes államok között való utazgatás, ugye ott nyilvánvaló, vagy hát nyilvánvalónak tűnik mindenki
csak
számára.
Csak ennyi történik, el kell utazni egy másik államba.
A kérdés az, hogy alkotmányosan azt megteheted-e, hogy azért utazol egy másik államba, hogy abortusz köves, abort, igen. Oké, ez akkor...
Ez fog
szabad
történni.
Mozgás van, ott nincs olyan, hogy te alabamai lakos vagy, alabamai állampolgár. Hogyha te alabamai lakos vagy, és ott nem csinálsz
abortuszt, akkor el tudsz menni Kaliforniába.
Akkor felülsz egy repülőre, elmész, hát igen. Hát ez
kicsit macerásabb, de meg tudod csinálni.
De érted, a mormonokat miért kéne kényszeríteni rá, hogy a mormon orvos.
Igen, meg ugye, ha belegondolsz, például érdekes, például Írország esetében, akik egy nagyon katolikus, nagyon konzervatív ország voltak hosszú éveken keresztül, és aztán egy-két évvel ezelőtt elsöprően népszavazáson megszavazták az abortusz legalizálását.
Ami eddig tiltott.
Tehát, hogy igen, de ez csak azt mutatja, hogy ott egyfajta népakarat történt. Ugye azért van ekkora vita az abortuszon, nagyon sokan nem támogatják olyan formában, amit ugye lehetővé tett a Roe. Tehát, hogy nagyon összetett a nézet az amerikaiaknak.
De tulajdonképpen, ami most történik, az a demokrácia győzelme. Azt jelenti, hogy majd mostantól ez is belekerül amikor én választok Amerikában, arra, hogy kire szavazok, akkor azt is figyelembe fogom menni, hogy ki az, aki az általam preferált...
Meg lakhelyet.
Igen, meg azért ugye szabályozhatóvá teszi az abortusz, mert azért tegyük azt is hozzá, hogy drámai szabályozatlan volt az abortusz. Tehát az, hogy 27 fölött, azt olvastam, azt hiszem 7 állam van ez egész világon, aki 27 fölött, úgyhogy önkéntes abortusz, tehát nem arról van szó, hogy a nő
veszélyeztetett betegségről,
vagy magzatnak, vagy esetleg beteg, vagy
hanem
hogy,
korlátlanul, ahogy
ha én...
Fogamzásgátlási
igen,
célból.
Igen, pontosan fogamzásgátlási célból, akár bizonyos államokban, ahogy ezt előbb mondtuk, akár 9. hónapig, és ez ahhoz vezetett, hogy még, tehát hogy vannak sztorik, hogy ugye túlélte a kisbaba, és utána felnőtt, akit abortáltak.
Tehát annak van egy másik vetülete, például, hogy orvosokat is kényszerítettek, akár a vallásos meggyőződése, akár a morális meggyőződése ellenére nem tagadhatta meg az abortusz.
Igen, tehát itt teljesen félreértik, amit az előbb is mondtál, hogy Macron is megszólalt, miközben maga a Macron ellenezte azt, azt hiszem nem olyan rég emelték meg 14 hétre Franciaországban a hetek számát. 12-ről, és ezt a Macron ellenezte. És akkor ő beszól...
Ő most besajnálja az amerikai.
Beszól egy olyan törvénnyel kapcsolatban, ahol 15 hetes tiltásról volt szó. Tehát, hogy ez igazából a demokrata kommunikáció következménye.
Kering egy videó Biden, egyik Biden riportról valamelyik CNN-es műsorban 1996-ból, amikor Biden... Te is láttad ezt a videót, és akkor Biden ott élesen mondja, hogy hát az abortusz az nem egy szövetségi kérdés, az egyes államoknak kéne erről dönteni, tehát most pedig...
Igen, mert hát ő ugye elvileg nagyon odaszánt katolikus, úgyhogy...
Igen, nem lehet marokba tartja, vagy biztos vagyok benne, hogy oké, lehet változtatni, hogy persze az ember a politikai nézeteit, ez nyilvánvalóan megteheti még politikusként is, de hát nyilvánvalóan markukba tartják a progresszív baloldalt. Tehát tulajdonképpen itt nem...
Hát meg a szavazók is.
Meg a szavazók, igen. És bocsáss meg, még van egy dolog, amiről kevés szó esik, amit most megnéztem, vagy utána néztem az egyes bírók, az alkotmánybíróságon, az egyes bírók, kilenc bíróból, mindenki kiadott egy hosszú, van amelyik, egészen az egyik, azt hiszem talán 60 oldalas állásfoglalást, amiben gyakorlatilag a fél Wikipédia fel van idézve. És tulajdonképpen nagyon érdekes, mert a többség arról is beszélt, hogy ugye nagyon sokan attól félnek, idézőjelben a félelmet, a progresszív baloldalon, arról félnek, hogy jó, hát hogyha a Roe ügyet, precedenst ilyen simán át lehet húzni, át lehet faragni, akkor más ügyek, mint például a melegházasság ügye, illetve volt még egy másik ügy is, most azt nem emlékszem pontosan.
A fogamzásgátlás.
A fogamzásgátlás kérdése talán? Uh-huh. És a melegházasság, ugye, ami szintén ugyanilyen precedens jogból lett levezetve, idézőjelben, az alkotmányból lett idézőjelben szólva levezetve, hogy majd azt is akkor majd most ezek a konzervatív tökségű bírótestület felülírja. Amire a legtöbben azt mondták, hogy azt hiszem, talán a Tomás nevű bírón kivételével, aki azt mondta, hogy szerinte azt is érdemes megnézni egyébként, Dafke, mert
By the way,
ha már erre járunk, igen, hogy megnézzük, hogy melyik döntések egyeznek az alkotmánnyal. Még egyszer, ott se arról lenne szó persze, hogy be lenne tiltva a melegházasság. Egyszerűen arról lenne szó, hogy az egyes államok döntessenek választói, képviselői döntésben a demokrácia törvényének megfelelően, és ne pedig az alkotmányt citálják oda. De legtöbben ezt nem...
Hát igen, már sokszor elfelejtjük, vagy elfelejtik, hogy a szövetségi állam eredetileg arra jött létre, hogy közös pénzügyek, külügyek és hadügyek legyenek. És az összes többibe ugye
maradjon
a helyi közösség a saját döntési kompetenciáját megtartassa.
Igen, a Clarence Thomas írta ezt, de ez a bíróság sem annyira konzervatív, hogy erre nem nagyon van esély. Ugye a Kavanaugh bíró, aki azt hiszem a Kennedy bíró,
igen, Kennedy
helyére
jött,
ő úgymond megígérte, hogy megőrzi a Kennedynek az ilyen legacy-ét, és ennek az egyike volt a melegházasság, tehát az a sejtés, hogy a Kavanaugh-t nagyon kellett itt nyomni, hogy emellett a döntés mellett.
Ez is nem segített, ja, hogy ők rálőttek a házára.
Mert hogy a melegházasság is ugyanebbe a kategóriába.
Hát ugye az sincs benne az alkotmány.
Ugyanez mit a...
Ugyanazzal, amivel az abortuszt lehetett alkotmányban nem levőnek nyilvánítani, elég egyértelmű, hogy az eredeti alkotmányírói nem gondoltak a melegházasság. Mint alkotmányos.
1700-as okokban a protestáns keresztény.
Akkorról beszélünk, hogy akkor a Tóra értelmezés az elég kézenfekvő párhuzam, amelyik a melegházasságról viszont nagyon is explicit dolgokat
mond.
Igen.
De várj egy kicsit. Tehát, de akkor ezt jegyezzük meg, mert nekem ez például a novum, hogy akkor ezek szerint a melegházasságra is van egy ugyanilyen
precedens döntés,
hogy Alabama nem tilthatja meg, vagy igen, nem köteti.
Ugye 2015-ben, most ezt nem annyira tanulmányoztam, úgyhogy nem tudom annyira konkrétumokat mondani, de tudom, hogy 2015-ben döntöttek amellett, hogy engedélyezte gyakorlatilag alkotmányos
jogként.
Igen,
ja, akkor emiatt vannak azok a hírek, hogy időnként rabbik meg papok lázonganak, hogy kötelezni akarják őket.
Igen,
ugye,
cukrászokat, hogy szolgáljanak ki meleg esküvőkre
nem
való.
Nem, szolgáljanak el, hanem csináljanak.
Két vőlegény
alatt. És annak ráadásul ez azért érdekes, mert ugye előtt nagyon sok népszavazás volt a melegházasság kérdésében, és még Kalifornia sem szavazta meg. Azt hiszem ez ilyen a 2000-es évek közepén történt, óriási botrány volt az akkor, hogy még maga Kalifornia állam sem szavazta meg a melegházasságot.
Hát
most már megszavazna pont ezt, tehát, hogy ez megváltozott. Ez megváltozott, úgyhogy valószínűleg szerintem távol fognak maradni ettől a bírók, én azt gondolom. Tehát, hogy nem fogják ezt az ügyet felvenni. Nem fognak erre. Így a közeljövőben én ennek nem látom.
Hát most úgy tűnik, ebből az egyes bírók által közített véleményből úgy tűnik, hogy valóban nem mondom, egy valaki mondta, hogy ha már erre járunk, akkor érdemes ezt is felülvizsgálni, vagy átnézni, hogy van ennek alkotmányos alapja, mert hogy nincs.
Hát magunk között legalább valami vélemény legyen. Én szerintem azért a kettő nem egy súlycsoportú.
Nem, a kettő nem is.
Tehát ez a melegházasság kérdés. Az abortusz kérdés, oké. De hát azért az abortusz esetében ott tényleg emberi életekről van szó.
Kétségtelenül így van. Az egyik egy sokkal morálisabb kérdés, mint a másik.
Sőt, talán úgy is mondhatnám, hogy véleményesebb. Tehát,
igen, véleményesebb.
Tehát a melegházasság tényleg olyan, hogy most jó, hogyha van, hogyha nincs. Tehát nem akkora katasztrófa, mint...
Igen. Hozzáteszem, ugye ott is leginkább ez az örökbefogadás, meg ezek az ügyek, amelyek...
Hát ott is, amikor már élet...
Életi dolgokról van szó. Maradt még valami, amit meg kell beszélnünk?
Esetleg max annyi, hogy ez most nagyon mozgósítja a demokratákat, ezt szán azért érdemes megemlíteni.
Polgárháborús veszély fennáll?
Nem úgy mozgósítja, hanem
a tüntetések
némi...
azok megindultak, tehát az
hát
egyértelmű.
Meg, de
hát valami autóhajtott tüntetők.
Csúnyák is voltak, de egyelőre nem annyi, tehát én rosszabbra számítottam, de ez is mutatja már, hogy mi a mérce. Tehát egyelőre szerintem nem vagyunk azon a szinten, ami 2020-ban volt a George Floyd halála után. Azért vannak nagy tüntetések, tehát Arizonánál az elég extrém
volt. Bocsánat, hogy azt véleményt formálok, de hát ez egy őrület. Tehát, hogy ugye nem azt mondta a bíróság, hogy tiltott az abortusz.
Nem, de ezt az emberek nem értik.
Tehát egyszerűen a médiának a felelősségét borzasztóan
nagy.
Nekik így
van lefordítva.
Mert így van lefordítva.
Ezt mondják nekik. Elvették.
Jön a Justin Trudeau.
Elvették a jogomat, hogy rendelkezzek a testem fölött.
Pontosan, tehát ezt gondolják, ezt mondja a demokrata párt. Ugye, mit tudom én, megszólaltak az Obamáék, a Michelle Obama azt mondta, hogy ez a döntés összetörte a szívét.
A Biden
is mély szomorúságot jelzett. Tehát, hogy ők ezt nagyon-nagyon belenyomulnak ebbe a
tehát
témába. Tehát ez szándékos, tehát hogy direkt nincs elmondva, hogy egyébként, ha New Yorkban élsz, vagy
menj,
a legtöbb államban mellesleg.
50 dolláros repülőjegy kérdések.
Akkor ugyanúgy.
Én úgy
nem
olvastam,
hogy
nagyjából a fele, nem 26, 26
ezt nem tudom,
van a
konkrét
korlátozók. 13-ban egyből betiltották.
Igen, hogy köbben lehet.
Igen, már
tudni,
most,
hol,
már
nem,
meg is születtek ilyen döntések, tényleg?
Volt olyan, amelyiknél aznap, tehát már megvolt.
Texas vagy Mississippi vagy
csak nem volt érvényben.
Azért szerintem Texas lehet, hogy nem.
Texas lehet, hogy nem azért
ott. Az egy kezd lila állammá válni, azért az vegyes.
Igen, bocsánat, igen, tehát hogy van már 26 állam, aki azt mondta, hogy na akkor itt...
Nem, tehát 26 állam van, én azt hiszem, amelyikben egyáltalán szóba jön ez a korlátozás vagy tiltás, és azok közül, hogyha jól emlékszem, 10-be vagy 13-ba már aznap vagy 30 napon belül érvénybe lép ez a törvény, ami már tulajdonképpen készen volt, csak az alkotmánytiltás miatt nem...
Értem.
Tehát gyakorlatilag automatikusan hatályba lépett ezzel a döntéssel.
Igen, de viszont tényleg visszatérve az, hogy megmozgatja ez a szavazókat, én nekem az a véleményem, hogy ott messze van még egy, azért az őszi szavazás, kettő azért az amerikai szavazóknál az abortusz, a republikánusoknál egyre lejjebb van egyébként. A legutóbbi felmérés, amit még a döntés előtt láttam.
Tehát nem helyesli, nem ellenzi, hanem azt mondja,
nem azt mondom, hogy... Hogyha
a gazdasági ügyekhez képest nem annyira fontos.
Amikor szavazol, mi neked a prioritás? Az itt, és annyira nem fontos, annyira nincs magasan, és azért a gazdaság az amerikaiaknál, főleg most az infláció, a benzinára, az élelmiszerárak, ami ugye Amerikában ugyanúgy nő, mint nálunk, tehát hogy ilyet ők már nagyon rég nem láttak, tehát hogy meg az, hogy egy csomó helyen, tehát ezek a hiányok, ami volt például
ez a legkevesebb, és őszre már recesszió lesz.
Igen, és ez az amerikaiakat abszolút motiválja, és hirtelen eszükbe jut, hogy a Trump alatt mennyibe került a benzin, meg stb., és azért ez fogja, én meg szerintem meg ami a tapasztalat is ezt mutatja, tehát hogy így a legutóbbi példa, amit tudunk esetleg, az a Virginia állami kormányzó választás volt, ahol a demokrata jelölt az abortusszal szeretett volna kampányolni, és akkor ott jött ez a mit tanítanak a gyerekemnek téma.
Ja, az iskolában, igen, ott
megnyerte a republikánus. Igen, lenyomta a republikánus azt az államot, ahol nem is tudom, 10 pont fölött nyert a Biden, tehát egy demokrata állam, úgyhogy én szerintem azért most lehet, hogy nagy lesz a harag, meg stb., de a nap végén, amikor elmegy egy amerikai szavazni, akkor mi a fontosabb az, hogy olcsó legyen az élelmiszerem, meg hogy tudjak a hatalmas autómba minél több benzint rakni. Vagy az, hogy el tudjak, vagy hogy az abortusz korlátlanul legyen, vagy át kellene mennem egy másik államba. Tehát én szerintem a gazdaság fontosabb lesz.
Abszolút. Hát egyébként meg nehéz is, nem? Így nőket így összehozni, mert a feketéket, meg tudom én, azért úgy könnyebb mozgósítani, hogy...
Mert nem, abortus sem minden nőt érint.
Ezt mondom, hogy tehát hol találsz 100 000 nőt,
aki éppen terhes, vagy terhes akar, vagy megszakítaná, vagy szóval igen.
De ráadásul ugye az abortusz ellenes aktivistáknak a többsége nő. Tehát azért, tehát akik a tiltást akarják, azok is nők, tehát... Emiatt is azért itt nem lehet az egész nőket berakni ez alá a abortuszpárti ernyő alá. Úgyhogy.
Hát nagyon szépen köszönjük nektek, hallgatók és Neokon olvasók. Kövessétek továbbra is a neokon.hu-t, hallgassátok a Conquest-et, nem sokára Isten segítségével találkozunk ismét. Minden jót kívánok, jó egészséget mindenkinek!